Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, nagy szeretettel köszöntelek benneteket még egyszer innen a szószékről is. Mai alkalommal közös gondolkodásunk alapjául egy bibliai könyvet választottam. Egy rövid, de annál jelentőségteljesebb könyvet. Egy kis prófétai írást, egy ószövetségi írást. Ennek a könyvnek három versét szeretném majd alapigeként felolvasnánk, de terveim szerint, és ha Jóisten is így gondolja, akkor szeretném ennek a könyvnek egy néhány fontosabb részletét érinteni, tehát mondjam az egész könyvet szeretném egy picit úgy nagyító elvenni. Nem könnyű feladat mondjuk 45-50 percben ezt megtenni, de egy bizonyos szempont alapján indulnánk el, és szeretném, ha ezt áttekintenénk ezt az írást. Ez a könyv pedig Jóel próféta könyve. Tehát a kis próféták közül Jóel könyvét lapozzuk föl. Ugye 854. oldal abban a Bibliában, amit általában használunk, ugye ez a szokásos közlelési Biblia, tehát 854. oldal Jóel próféta könyve. Az alapige viszont ennek a könyvnek a közepén van, tehát a 855. oldalunkon. Ez a második fejezet 12., 13. és 14. verse. Tehát Jóel próféta könyvének 12., 13. és 14. verseit olvassuk el alapigeként. Így hangzik, láthatjátok az igét kivetítve is, de még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja, és áldást hagy maga után, étel és italáldozatot az Úrnak, a ti isteneteknek. Amikor erre a prédikációra készültem, előtte egy néhány napig ez a vers, ez az első négy szó volt mindig a fülemben, és ez visszhangzott ott, amivel a 12. vers kezdődik, de még most is. És erre szeretném fölépíteni a mai gondolkodásunkat, hogy hogyan érint ez bennünket, mindazok alapján majd, amit ez a könyv leír, és amit be tudunk majd azonosítani itt a mi általunk élt korszakban és élt hétköznapokban is. És rögtön az elején szeretnék egy alapvető tanulságot leszögezni ezzel kapcsolatban. Ez a de még most is nekem mindig az Isten csodálatos kegyelméről és szeretetéről beszél. Itt szeretném, ha felvennénk a gondolkodás fonalát. Elhangzott ugye szombatiskolán is, imádságokban is elhangzott, hogy milyen különleges és rendkívüli módon szeret bennünket az Isten, és milyen rendkívüli módon küzd azért, hogy egyikünk se vesszen el itt a történelem viharában és itt a hétköznapok problémáiban, forgatagaiban, hogy mindannyian rátaláljunk az Istenre, teljes szívünkből, mindannyian Istenhez térjünk, és az Isten mindannyiunk életét megállhassa, és nyilván általunk a többiek életét is. És nem tudom, ti mivel küzdötök általában a hétköznapokban, milyen problémákkal. Nyilván mindegyiknek vannak különféle nehézségei az életben, akár lelki, akár testi, vagy egészen más természetű dolgokban is. Nyilván vannak győzelmeink, vereségeink, azért mind a kettőből akad bőségesen. És mielőtt az ember úgy kezdene belefáradni ebbe a küzdelembe, mielőtt azt érzékelnénk, hogy talán nincsenek még meg azok a változások, vagy lehet, hogy nem is kell talánt mondanom, nincsenek jelen az életünkben még azok a változások, amelyre az Isten szeretne bennünket eljuttatni. Még az Isten nem tudta kimunkálni bennünk mindazt, amivel szeretne bennünket megáldani, és amivel rajtunk keresztül másokat is szeretne megáldani. De mielőtt az ember kétségbe esne, vagy föladná ezt a küzdelmet, mondom, ennek lehet bármilyen oka, a saját gyengeségeink, a bennünket körülvevő körülmények, nehézségek, az előttünk áll a jövő, tehát semmi nem arra terelget bennünket, hogy erős és kitartó és szilárd hitünk legyen az Istenben, de az Isten mégis ezzel bátorít bennünket, de még most is. És ez nekem egy hatalmas üzenet rögtön itt a gondolkodásunk elején. Az Isten kifejezi azt, amit majd később szeretnék idézni, és Hóseás könyvében szóról-szóra azt mondja majd az Isten, hogy semmilyen módon nem akar bennünket odajándékozni az ellenségnek. Mindent megtesz azért, hogy mi teljes szívünkből hozzátérünk, és ebben minden módon segíteni is próbál bennünket. Miért lett tanúság ez a könyv ma itt mindannyiunk számára? Nem egy rövid könyv, nem egy hosszú könyv, látjátok, három fejezetből áll mindösszesen talán 3-4 oldal a Bibliában. Rendkívül ennek a könyvnek a jelentősége a mondani való szempontjából. Mégpedig azért, mert egy olyan örökérvényű mondani való tár elénk ez a könyv, úgy az egész mondani való, mindenestől az első fejezet, első versétől a harmadik fejezet végéig, amit minden korban érdemes megszívni, de különösen abban a korban, amelyikben most mi élünk. És néhány gondolatban majd szeretném is egy picit áttekinteni ennek a könyvnek a tartalmát, mert rengeteg tanulságot hordoz magában azt illetően, hogy hogyan próbál bennünket az Isten a helyünkre állítani, hogyan próbál bennünket az Isten megerősíteni. Tehát a proféta könyvét azért szeretném nagy vonalakban áttekinteni. Nem tudom, melyikőtök mikor olvasta utoljára ezt a könyvet, nagyon könnyen, gyorsan elolvasható, tehát ugye ezt látjuk is, hogy néhány fejezetből áll. Magáról a szerzőről és a könyvről, a könyv keletkezési körülményeiről nagyon keveset tudunk. Annyit ír ugye a kezdetén is az első vers, az első fejezet első versében, az Úrnak igéje, amely lőn Jóelhez, a Petuél fiához. Ennyit tudunk mindösszesen a szerzőről is, és a könyvről is. Jó néhány olyan profétai könyvet ismerünk, akár nagyobb, akár kisebb profétai írásokat, tehát már úgy gondolom terjedelemben, mert ugye általában így rangsoroljuk, nem érték szerint, hanem terjedelem szerint a nagy és kis profétai könyveket. Mindösszesen ennyit árul el nekünk a szerző önmagáról, és arról a korról, amelyben élt. Ha a könyvet elolvassátok, inkább a belső összefüggések segítenek bennünket abban, hogy valahol el tudjuk próbálni helyezni ezt a könyvet. De még ebben is megoszlanak a kutatók és a teológusok, hogy még így is, hogyha a belső összefüggéseket vizsgáljuk is, nagyjából háromféle álláspont arról, hogy mikor születhetett ez a könyv. A szerzőről meg aztán végképp semmit nem tudunk, se Petuelről, se Joelről. A neve viszont önmagában kifejező. Nem tudom, hogy melyikötök emlékszik esetleg arra, hogy ez a Joel név ez mit jelent. Ugye, ha elmondom héberül, hogy Jeho él, akkor már mindjárt világosabb, hogy az Úr az Isten. Agának a névnek van már rögtön egy ilyen üzenete, az Úr az Isten. Ahogyan majd a tartalom feltárul előttünk ebben a rövid időben, tehát nagyvonalban próbáljuk azért megragadni, ez fog visszhangozni mindenhonnan, hogy az Úr az Isten, és ez az Isten akar bennünket egyre közelebb vonni önmagához, akkor is, hogyha ebben számtalan nehézségünk van, és ha ebben minden körülmény gátolni próbál bennünket. Egyébként én nem zárom ki azt, hogy majd a történelem megfelelő idején erről a szerzőről is valamilyen olyan dokumentum előkerül, ami majd beazonosítja, hogy ő mikor élt és hogyan élt. De nem is ez a lényeg. Tehát az, hogy hogyan gondolkodnak erről különféle tudósok, hogy melyik korban élt. Egyébként széles a skála, az időszámításunk előtti 8. századtól az időszámításunk előtti 4., 5. századig teszik, hogy ott működhetett. Elég tág ez a 300-400 év, de az egyik álláspont szerint nagyjából ugye a 7. század fordulóján élhetett. Tehát hogy a Júda országa történelmének az utolsó szakaszában, és ugye ez az, ami leginkább támogatható talán, de nem is ebbe kell nekünk belemenni, mert az volt a véleményem, hogy gondolkodtam erről, hogy önmagában nagy jelentősége van annak, hogy nem tudjuk azt, hogy mikor keletkezett ez a könyv, és hogy ki írta. És pontosan azért, mert a mondani valója viszont olyan a könyvnek, hogy ez egy tényleg egy örökérvényű, bármelyik korban, ez keletkezhetett akár Izrael történetek utolsó időszakában, keletkezhetett Júda történetének bármelyik szakaszában. A könyv mondani valója egy olyan örökérvényű igazságot tár elénk, amely bármikor keletkezett is, minden korban megállja a maga helyét. A könyv jelentősége egyébként a héber iratgyűjteményben is jelentős. Nagyjából egy szinten emlegetik Ézsaiás és Habakuk írásaival. Tehát ebből is, ez is jelzi azt, hogy az ihletett ószövetségi írások között is azért nagyon komoly helye van. Ezzel együtt, hogy nem sokat tudunk róla. Alapvetően két részre tudjuk a könyvet osztani. Mégpedig pont ott van a fordulópont nagyjából kicsit utána, ahol, amit idéztünk alapigeként, tehát az első fejezet első versétől a második fejezet 17. verséig, tehát majd amikor ez a szakasz, amit elkezdtünk a 12. fejezetben lezárul, itt van nagyjából az első szakasznak a vége. Ezt lehet talán úgy megfogalmazni, hogy egy olyan különleges katasztrófáról, vagy a jövőben bekövetkező eseményről közvetít Joel a proféciában, amely mindenképp egy figyelmeztető hatású esemény. Akár az Ószövetség Izraelietében, akár a mi életünkben, hiszen azt, aki olvasta, már tudja, aki nem olvasta, az, ahogy elolvassa, rá fog jönni, hogy ez a könyv szinte teljes egészében egy kettős profécia. Tehát arra az időszakra is szól, amikor született, ugye, amit nem tudunk pontosan, de arra az időszakra is, amelyben mi élünk, és ami mi előttünk van. Tehát arra az időszakra is, amely az emberi történelem utolsó időszaka. Olyan párhuzamokat fedezhetünk fel egyébként, ha foglalkozunk vele mélyebben, amely rögtön ott van előttünk, a szemünk előtt, hogy foglalkozunk vele. Ugye párhuzamot jelent, húz ez a könyv, ugye Máté Evangélium 24. fejezetével, tehát Jézus nagy apokaliptikus beszédével, de ugyanígy párhuzam fedezhető fel Jelenések könyvével, de szokták úgy is emlegetni, hogy olyan kis mini Jelenések könyve, amiben ilyen, tényleg ilyen koncentrátumban, sűrítményben van benne Jelenések könyvének a teljes mondani valója. Tehát az első része a könyvnek, ugye, amit mondtam, ugye itt a második fejezet 17. verség ír le egy ilyen sáska inváziót, majd látjuk a szövegből, hogy egy jelképes sáska inváziót ír le, bár ebben is megoszlanak egyébként a teológusok, hogy ez most egy valóságos eseménye, vagy egy jelképekkel ábrázolt esemény, de mondom, bármelyik legyen. Tehát igazából a mondani valót nem befolyásolja, hogy most ez valóban megtörtént ez a sáskajárás Joel korában, vagy egészen egyszerűen valamelyik idegen hadseregnek, akár az asszíroknak, akár a babiloni hadseregnek a eljövendő invázióját és pusztítását mutatja be. Lényegtelen ebből a szempontból, mert nem erre fókuszál a könyv, hanem mire nézzük meg. A második szakaszból derül majd ki, hogy amikor összevetjük az első szakaszát, tehát van egy invázió előzetes leírása, van egy felhívás, ugye, amiről az alapigében is gondolkodtunk, ez tart ugye a 12. verstől a 17. versig, és a 18. verstől, a második fejezet 18. versétől egészen a könyv végéig egy helyreállításnak a képeit tárja elénk ez a bizonyos prófétai könyv. Tehát valami különleges esemény következik be, ami előre mutat majd az Istennek a helyreállító munkájára. És ugye itt láthatjuk meg egyébként ebben, hogy ha valóban egy természeti katasztrófa érte az országot, abból is szükség van ugye egy helyreállításra, aminek az ígéretét szintén olvashatjuk ebben, de ha átvitt értelemben gondolkodunk, ha az emberiség utolsó időszakára gondolunk, amikor, és ugye abból a szempontból is szoktuk ezt a könyvet idézni, hogy nagyon pontos és korrekt leírások vannak azzal kapcsolatban, hogy az ember idézőjelben vett áldásos tevékenysége folytán az ember saját környezete milyen módon és hogyan pusztul. Ugye pont az első-második fejezetben lesz majd konkrét leírás ugye az állatvilágról, a növényvilágról. Tehát arról az ökológiai válságról és pusztulásról is konkrétan olvashatunk ebben, ami ott ugye valószínűleg jelképként jelenik meg, nekünk viszont, akik ebben a korban élünk, egy igazi valóságként jelenik meg, mert átéljük. Most zajlik mellettünk, és most zajlik körülöttünk, hogy az ember, ahogyan a Földet pusztítja, ennek mindenképpen meglesznek azok az átkos következményei, amitől az emberiség nem tudja önmagát megmenteni. Tehát egy furcsa paradoxon ez is, mert az ember a saját tevékenysége folytán szinte önmagát pusztítja el, de akik ebben nem akarnak semmilyen módon részt venni, azok sem tehetnek el ez ellen emberileg túl sokat, viszont az Istennek van egy megoldása, amit ebben a könyvben elénk tár, amivel figyelmeztet bennünket. Tehát úgy is vehetjük, hogy az egész könyv egy komoly figyelmeztetés, egy komoly felhívás, mire? Mit olvastunk az alapigében? De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Ja, ez lesz majd, ami gondolkodásunk központját képezi. Tehát egy megtérésre hívás, egy igazi változásra, egy mély szívből jövő, teljes embert érintő, nem külsődleges, nem látszat változásra, hanem egy olyan változást kínál az Isten megoldásként, gyógyszerként ezekre a problémákra, amely által mind az egyéni élet megváltozik, tehát a mi életünk, hogyha ezeknek engedelmeskedünk és komolyan veszük, az egyéni életünk is megváltozik, de ezáltal az Isten föl tudja gyorsítani azokat az eseményeket, amellyel lezárja ezt az emberi történelmet, és a helyreállítás ígéretében nem az van, hogy ezt a földet állítja most ebben a formájában helyre az Isten, hanem az örök élet helyreállítását ígéri nekünk, mert az örök élet visszaállítását az ember számára, és ezáltal a föld újjáteremtését és egy igazán bűn nélküli életet. Tehát a gyökerét is meghatározza a könyv egyébként ezeknek a problémáknak. Ugye mondtam, utaltam arra, hogy a környezetünkben lévő történések szinte kizárólag az emberi tevékenység következményei, de az emberi tevékenységek minek a következményei? Tehetnénk a következő kérdést. Miért így él az ember, és miért így gondolkodik az ember, akár önmagáról, akár a környezetéről, hogy látva azt, hogy mi vár rá, mégsem teszek ezzel a legtöbb ember, hanem tényleg szinte becsukott szemmel rohan az ember a saját végzete felé. Mi az oka ennek? Erre is világos magyarázat ad a könyv, mert amikor a nehézségekről ír, a problémákról ír, a megoldásról ír, és a helyreállításról ír, egészen világosan utal arra, hogy a bűn történelme az, ami itt változásokat okozott az ember gondolkodásában, alapvető változásokat, ami ma is meghatározza az emberi gondolkodást, mert ugye a legtöbb ember gondolkodását mindig a bűn törvénye uralja, de ha ez megváltozik, és ez a legnagyobb bátorítás az Isten részéről. Akármennyire is nehéznek tűnik, akármennyire is lehetetlennek tűnik, akármennyire is furcsának tűnik, az Istennek van teljes és tökéletes megoldása ezekre a problémákra is. Mégpedig az, hogy az Isten a bűn uralmának vet véget azáltal, hogy mindazok, akik elfogadják Krisztus áldozatát, akik tényleg az leírás szerint teljes szívükből megtérnek, akik megismerik az Istent, mert ugye nem véletlen hivatkozik ugye itt a 13. versben is, hogy mi az alapja a mi megtérésünknek, és ez egy nagyon fontos dolog, mert ha csak a könyv elejét olvasnánk, a könyv első részét olvasnánk, ezeknek a csapásoknak a leírását, mert egy elég képiesen van ugye leírva itt, vagy kitérünk egy néhány gondolatra erre is, elég képiesen van leírva mindenféle csapás itt, tehát ez hathatna ránk úgy, hogy ilyen félelemkeltő hatással, vagy talán ilyen elborzasztó hatással, valamilyen szinten van is ilyen célja ennek a könyvnek, de mégsem ez az alapvető célja. Nem félelmet akar bennünk kelteni, hiszen magatok is jól tudjátok, mindannyian tudjuk, hogy az Istenhez való fordulásunkban nem lehet igazi motiváció a félelem. Mert az Isten nem félelemnek lelkét akar nekünk adni, hogy ez világos a Szentírásban. Egy önkéntes odaszállást akar az Isten, de nem a félelem alapján. Nem azért, mert kevés időnk van. Pedig kevés időnk van. Nem azért, mert sietnünk kell. Mert pedig sietnünk kell. Nem azért, mert fogy az idő. Pedig fogy az idő. De mégis azt mondja az Isten, egy igazi motivációt tud elfogadni ahhoz, hogy valóban el tudja az embert fogadni. Azt, hogy az ember megismeri az Isten jóságát és szeretetét, megismeri az Isten céljait, a szándékait a személyes életünkkel kapcsolatban, és erre mondunk igent. Erre az Istenre, arra az Istenre, azzal az Istennel való közösségre mondunk igent, aki ezeket kínálja nekünk, aki ezek által akarja mi gondolkodásunkat olyan mértékben megváltoztatni, hogy ez ne kényszer hatására, hanem egy önkéntes választás alapján legyen az Isten melletti folyamatos döntés, és az Isten szolgálata, és az embertársaink szolgálata melletti folyamatos döntés ebből kifolyólag. Tehát nyilván tudjátok erről, hogy sokat gondolkodtunk már, hogy ezt a kettőt sem lehet összecserélni. Tehát nem lehet cselekedetek által érdemeket szereznünk, nem lehet az, hogy mi ezt és azt teszünk másokért, és ezt az Isten majd úgy számítja be nekünk. A sorrend fordított. Az Istent kell megismernünk, az Isten szeretetét kell befogadnunk, az Isten szeretetét kell élővé tennie az Istennek, neki kell élővé tenni ezt is mi bennünk, és ebből fakadnak majd olyan cselekedeteink, ezek a bizonyos hitbeli cselekedetek, amelyek már kedvessé tehetnek bennünket Isten előtt. Nézzük meg tehát, röviden tekintsük át ennek a könyvnek az első részét. Ugye itt, ahogy említettem is nektek, rendkívüli események beharangozása történik meg. Ugye rögtön az elején azzal indít a próféta a második versben, az első fejezet második versében, megszólítja ugye az akkori gyülekezet véneit, az akkori nép előjáróit, hogy így mondjam, ezekkel a szavakkal. Vének, halljátok meg ezt, és hallgassátok meg a földnek minden lakói. Történt-e ilyen a ti időtökben, vagy a ti atyáitoknak idejében? Beszéljétek el azt a ti fiaitoknak, és a ti fiaitok az ő fiaiknak, és azoknak fiai a következő nemzetségnek. Tehát egy olyan esemény sorozatot vázol föl a próféta, ami vagy nagyon régen történt meg ugye a nép életében. Nem tudom, emlékeztek arra, hogy azért a zsidókságban egy nagyon komoly és jó hagyomány volt az, és nem is csak hagyomány, hanem isteni rendelkezés volt az, hogy a régmúlt eseményeiről, történetesen az egyiptomi szabadulás eseményeiről generációról generációra átadták ugye ezeket a dolgokat a következő nemzedéknek, elmesélték a történeteket, elmondták az Isten értük tett csodálatos dolgait. Tehát ezek folyamatosan ott voltak a nép között, mondom azt, hogy folyamatosan, persze nem voltak ott folyamatosan, mert ott lettek volna, akkor a gondolkodásokat is befolyásolta volna. Néha ezekről teljesen elfelejtkeztek, de mégis megvolt ez a tanítás, hogy időről időre átadták ezeket a régi történéseket és ezeknek a magvát. És mi volt ezeknek a magva? Azt, hogy az Isten mit cselekedett az ő népéért, hogyan tette az Isten az ő kiválasztott népévé Izraelt, hogyan vezette ki őket. Ugye bármelyik korban íródott a könyv, már több száz év telt el azóta, hogy Mózes vezetésével, vagy Mózes irányítása alatt az Isten kivezette az ő népét Egyiptomból. És egy olyan képet tár elénk itt most, ami egyszer már megtörtént Egyiptomban, ugye ez a bizonyos sáska járás, vagy ezek a csapások ebben a formában megtörtént már, de mégsem történt meg az Isten kiválasztott népe között. Tehát azért mondhatja, hogy olyan dolgokat mond most el, ami még nem is történt meg soha az ő népe között, és talán valahol felfoghatatlan is, hogy miért történhet meg ilyen egyáltalán az Isten népe között. Erről lehetne tényleg nagyon sokat beszélni, hogy az ószövetségi nép hogyan viszonyult az Isten kijelentései az évszázadok alatt. Nyilván ti is tudjátok, hogy a legtöbbször azért nem a szerint a rendelés szerint éltek, és nem úgy álltak az Isten törvényéhez, vagy magához az Istenhez, ahogy lehetett volna és kellett volna, hanem rendszerint a saját elképzelései szerint, és ennek mindig az lett a következménye, hogy a saját elképzeléseik szerint éltek. Ez egyenlő volt azzal, hogy elfordultak az Istentől, és nem hallgattak a szavára. Ennek viszont a következményét az Isten hol elhárította, hol nem hárította el. Egyébként ez tanulság nekünk is. Tehát az, hogy az Isten gondviselése és szeretete velünk van, ez mindenképpen az Istent felhatalmazza arra, ha mi magunk is felhatalmazzuk arra őt, hogy az életünkben olyan módon jelen legyen, ahogy ő a legjobbnak tartja. Miért mondom ezt? Azért, mert az Istennel kapcsolatban legtöbbször azokról az áldásokról gondolkodunk, az Isten jóságával kapcsolatban, amelyeket az Isten megígért nekünk. De mit kezdünk azzal a kijelentéssel akkor, amit Pál tár elénk mondjuk, amikor azt mondja, hogy ha fenyítés nélkül vagytok, akkor nem fiak vagytok, hanem korcsok. Tehát ugyanígy szóba kell állnunk azzal is, hogyha az életünket átadjuk az Istennek, akkor abban a formában, hogy ahogyan ő látja, hogy mire van szükségünk, mikor áldásra, mikor fenyítékre az életünkben, ő világosan fogja tudni, és ahogy szoktuk mondani, patika mérlegen fogja kimérni azt, hogy nekünk éppen az adott helyzetben mire van szükségünk. De ehhez az a bizalom kell, amiről sokszor az ószövetségi nép is elfelejtkezett. Tudtak ugyan az Istenről, de nem történt meg az, amit ugye itt a felhívásban olvashattunk. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. És ehhez szeretnék két igét felidézni, hogy ahol előkerül ugyanez a két kijelentés, ugye teljes szívetek szerint, ugye nagyon fontos meglátnunk azt, hogy ezek az igék azért irattak le, hogy megláttassák velünk az Isten alapvető szándékait. Mózes 5. könyve 4. fejezetében a 26. és 29. versek között van egy szakasz, ugye ezzel is nemrégen foglalkoztunk a szombatiskolai tanulmányunkban, és talán még emlékszünk is erre a szakaszra. Tehát az 5. könyv 4. fejezetéből a 26. és 29. versek közötti szakaszt szeretném felidézni. Bizonysággal hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elveszvén hamarsággal elvesztek a földről, amelyre átmentek a Jordánon, hogy bírjátok azt, nem laktok sok ideig azon, hanem pusztára kipusztultok róla. És az Úr szétszólt titeket a népek közé, és szám szerint kevesen maradtok meg a népek között, akik közé visz titeket az Úr. És szolgáltok ott emberi kéz által csinált isteneknek, fának és kőnek, amelyek nem látnak, nem is hallanak, nem is esznek, nem is szagolnak. És itt figyeljünk a lényegre. De ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, hogyha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt. Mit mond itt az Isten nekünk? Nem csak Izraelnek hangzik ez a kijelentés. Hasonló módon vázolja fel Isten az Izrael népének a bevonulás előtt, hogy hogyan fognak viszonyulni az Istenhez magához. Milyen módon fordulnak el tőle? Nem lehettek illúziók ott sem, tehát voltak persze. De az Isten világossá teszi, hogy nem mindenki fog ezen az úton járni. És az Isten meg fog engedni a nép életében nagyon komoly nehézségeket. De a bátorítást érdemes figyelni az utolsó mondatban. De ha onnan keresed meg, ugye, mert itt világosan le van írva a szétszóratás és a fogság, ugye ezekben az írásokban. Hát nem egy fényes jövő ezt, ha belegondoltok, hogy egy ország elfoglalása előtt, a Kánaán dicsőséges elfoglalása előtt már ilyen kijelentést ad Isten, de pont ezért teszi. Hogy ne legyenek az embernek olyan illúziói, hogy az önmagában elég, hogy mi az Isten kiválasztott népe vagyunk, mi az Isten népéhez tartozunk. Azt mondja Isten, ha onnan keresel meg, mert el fog ide jutni a nép, hogy egészen eltávolodik tőlem, mondja az Isten. De ha onnan, és személyesen mondja, egyes szám harmadik személyben egyes emberekhez szól, de mind néphez szól, ugye, de ha onnan keresed meg az Urat, a te Istenedet, akkor is megtalálod, ha teljes szívedből és teljes lelkedből keresed őt. És van egy másik igénk, amit megint csak szerintem jól ismertek, ugye ez Jeremiás könyve 29. fejezetében van. Ugyanezt a gondolatkört tálja elénk az Isten, és figyeljétek meg az Istennek az alapvető szándékát. Mennyire jól látja az Isten az emberi gyengeségeket, mennyire jól látja, akár ha egészen leképezzük a saját életünkre, mennyire tisztán látja az Isten a mi életünk történéseit előre. Látja a gyengeségeinket, a vereségeinket, a győzelmeinket is nyilván. Látja a küzdelmeinket. Mindent lát az Isten, hogy mit és hogyan fogunk dönteni. És mit mond? 11. és 14. versek közötti rész Jeremiás 29-ből. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, azt mondja az Úr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos véget adjak néktek. Ugye eddig nagyon ismerős. Olvassuk tovább. Akkor segítségre hívtok engem, és elmentek, és imádtok engem, és meghallgatlak titeket. És kerestek engem, és megtaláltok, és itt van a lényeg, mert teljes szívetekből kerestek engem. És megtaláltok engem, azt mondja az Úr. És utána jön, hogy az ígéret, hogy visszahoznak a fogságból. Képezzük le ezeket az igéket a saját életünk történéseire. A saját életünk küzdelmeire, küszködéseinkre. Milyen ígérettel bátorít az Isten bennünket? Ugyanazzal, amit Joel próféta könyve 2. fejezet 12. versében olvashatunk. De még most is. Bárhol légy, bármilyen állapotban légy, bármilyen körülmények vesznek körül, egyetlen megoldás van mindannyiunk számára. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Minden korban ezt üzeni Isten az ő népének. És ha valamire törekednünk kell, ha valami fontos az életünkben, akkor ez az. Teljes szívünkből Istennél legyünk. Így adódik ebből rögtön, hogy ugye mi teljes szívünkből nem tudunk az Istenhez térni, ehhez is az ő segítséget kell kérnünk. Mert az ember annyira gyenge tud lenni saját magában az Isten nélkül, hogy a legalapvetőbb döntésekre is sokszor képtelen. Segítségükre hívnunk az Istent. Ezért mondja az Isten, hogy ha onnan hívsz engem segítségül, rá kell jönni az embernek egy idő után, és nekünk is rá kell jönni az életünk bizonyos szakaszán, sőt, én azt mondom, nem csak a bizonyos szakaszán, de egy bizonyos szakaszán nagyon rá kell jönnünk arra, hogy az Isten nélkül mi nem jutunk előre egy lépést sem. És az ember erre rájön, és ezt naponta gyakorolja, sokkal kevesebb vereségünk lesz, és sokkal több győzelmet fogunk aratni egészen addig, amíg megvalósul az, amit az Isten mond. Teljes szívünkből az Istenhez térünk, és az Isten el tudja végezni bennünk azt a munkát, amivel tényleg helyre tud bennünket állítani. És ha már bennünket helyreállított, akkor részesei lehetünk annak a nagy helyreállításnak, ami arról szól, amiről a Jóel könyve második része szól, hogy az Isten meg tudja szüntetni a bűn történelmét. Hát az Istennek rendkívül terhes a bűn történelmét hordozni. Rendkívül terhes az emberek bűneit hordozni, a mi bűneinket, az én bűneimet, a tiéteket hordozni. Az Istennek nem célja, hogy ez olyan sokáig folyjon ez az egész dolog. Nyilván ezt tudjuk, és ugye nagyon jó, hogy imádkoztat mi is ugye az elején, hogy várjuk Jézus eljövetelét, mert nem ebben az életben, nem azon akarunk, nem olyan módon akarunk élni, bár itt kell élnünk most, ugye erre is van világos kijelentésünk, akár János evangélium, akár Pál írásaiból, hogy Isten nem vesz ki bennünket ebből a környezetből, itt kell bemutatnunk, hogy másként is tudunk élni, de nem ez a végcél. Az Isten azt mondja, a végcél az, a bűntörténelmét eltöröljük, és eljön helyett az eredeti teremtettség állapota, amikor az ember bűn nélkül, teljes életközösségben, teljes szívéből, minden gondolatával, minden érzésével, minden tettével az Istenhez kapcsolódott. Na ezt akarja az Isten bennünk helyreállítani. Ugye itt ebben a könyvben folytatja utána, ugye itt részletezi a csapásoknak a leírását, és különféle jelképekkel mutatja be ezt. Ugye még mindig itt az első fejezet, negyedik, tényleg csak így vázlatpontokban szeretném kiemelni azokat az ígéket, amire nagyon érdemes figyelnünk. A negyedik vers ezt írja nekünk, amit a sáska meghagyott, megette a szöcskő, és amit a szöcskő meghagyott, megette a cserebogár, és amit a cserebogár meghagyott, megette a hernyó. Ugye itt különféle bogarakról olvashatunk, de ugye ebben is megoszlanak a vélemények. Sokan azt mondják, hogy ugye itt a sáskáknak a különféle fejlődési állomásai tárja elénk. Egyébként az eddigre tényleg nem cserebogár meg ilyenek vannak, tehát ugye ott különféle héber kifejezések mindegyik valamilyen szöcskefajtára utal. Tehát nem arról van szó, hogy különféle bogarak jönnek, hanem azt jelenti, amit jelképez ez a kijelentés, hogy a teljes letarolás. Nem csak a zöldet, és ugye majd kijelenti utána a következő részekben, hogy így írja szó szerint, hogy fehérre hántották az én növényeimet. Tehát még a háncsot is lerágták róla. Tehát ezzel ábrázolja az Isten, hogy egy totális pusztítás alakul ki. És nyilván ennek az okát is elénk tárja, de a képek, nagyon önmagukért beszélő képek, az ötödik vers például felvillant nekünk egy ilyen dolgot, hogy mi okozza ezt a pusztítást abban a korban, de bármilyen korban is. Serkenjetek fel, részegek, és sírjatok, és jajgassatok mind ti borivók a mustért, mert elvétetett az a ti szátoktól. Ugye ez is egy komoly jelkép a Bibliában, hogy a bornak a jelképe és a részegségnek a jelképe. Nem valószínű, megeshet egyébként, hogy a szó szerinti részegségről beszél ez az írás, de sokkal inkább arról a lelki részegségről, amit az eredmény az, amikor az ember nem az Isten szavának engedve éli az életét, hanem különböző emberi elgondolásoknak, különböző nagyon hangzatos, sokszor nagyon hangzatos emberi elméleteknek engedve éljük az életünket. Mit eredményez ez? Ugye ugyanezzel találkozunk, ha nem is pont ebben a formában, de szinte ugyanez a jelkép van előttünk, ugye Jelenések könyvében, amikor Babilon borráról beszél. Ott is tudjuk és világosan láthatjuk, hogy lelki, jelképes részegségről van szó, nem kifejezetten arról, hogy valaki a szó szerinti részegség állapotában van. De ez az igevers is ezt tárja elénk, hogy ez nem egy állandó dolog. Bízhat valaki ezekben a tanításokban, bízhat valaki emberi rendelésekben, emberi elképzelésekben, de azt mondja, hogy ez elvétetik, ez nem lesz maradandó. Az embernek minél előbb jobb rájönni arra, hogy egyedül az Isten beszédére építheti az életét, egyedül az Isten beszéd adhat világosságot és józanságot, ha már a részegségnél tartunk az ellentéténél. Minden egyéb más egy olyan métely, amivel Sátán megpróbálja az ember gondolkodását egy ilyen bódult és egy ilyen öntudatlan állapotban tartani. Amikor az ember nem látja tisztán azt, ami körülötte van. És azt sem látja tisztán, ami benne van. Tehát az ördög nagyon sokféle módot megpróbál arra, hogy bennünket az igazságtól távol tartson. Különféle hangzatos elméletekkel, és még keresztények között is azért rengeteg ilyen dolog van, amivel próbál bennünket az igazi mondani valótól, az igazi lényektől távol tartani. Utaláson ugye 7. fejezetben ugye pusztává tette szőlőmet, jelenti ki a próféta által az Isten. Erről sem kell nektek túl sokat mondanom, hogy mit jelképez az új szőlős kertje, az új szőlője. Ez a saját népéről szól, az Isten saját népéről. Mivé tette az engedetlenség és a bűn az Isten népét? Az ószövetségi korban, de mondhatnám azt is, hogy korunkban. Mivé teszi a mindenkori Isten népét az engedetlenség és a bűn? Ilyen pusztasággal. Tehát az a gyümölcs termés, az a gyümölcsözőség, amire az Isten alapvetően elhívta az ószövetségi népet és bennünket is, nagyon sokszor azért nem valósul meg, mert az ember nem figyel arra, amit az Isten mond. És az ember nem arra figyel, amit az Isten az életében meg akar valósítani. A bűn az, ami ilyen eredményt hoz az életünkben. Hiszen ha az Istenhez tér az ember, ha megvalósul az, amiről beszél, a második fejezet 12. versében, ha teljes szívetekből hozzám tértek, az említett ígéretek mellett biztos tudnátok még ti is jó néhány ígéretet felsorolni, hogy az Isten mit ígér azoknak, akik oda szánják az életüket, akik megküzdik ezt a harcot, és akik leszámolnak minden más egyéb emberi dologgal. És ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem érnek bennünket majd különböző hatások a későbbiekben is, de határozottan nemet tudunk rájuk mondani, és el tudunk köteleződni az Isten beszéde és maga az Isten mellett. Erre bátorít bennünket ebben a írásban is Isten, és aztán jönnek ugye, különféle képek mutatják itt a pusztítás mértékét, és megdöbbentő egyébként, hogy milyen mértékű. Tehát ha ezeket elolvassátok mindent, nyilván minden nem szeretnénk most kitérni, olvassátok el a könyvet majd otthon magatokban is. És nagyon szemléletes képekkel tárja azt elénk, hogy mit eredményez, amikor az ember elfordul az Istentől. Mit eredményez az egy oldalon. Másik oldalon mit eredményez az, mikor az ember a saját lakóhelyét, a saját környezetét tudatosan pusztítja. És aztán majd olvasunk ilyet ugye a második fejezet második versében, hogy ezek az események váratlanul és hirtelen fognak az emberiségre rátörni. Itt azt olvasjuk ugye a második versben, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Miért van ennek jelentősége? A sötétség és a homályról már ugye ír előtte, felhőnek és borulatnak napja is, de nem véletlen teszi ezt a kijelentést, hogy mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Szép a jelkép egyébként, és nem tudom, nyilván mindannyian jártatok már hegyes vidéken. Aki nem, az majd próbálja, ha egyszerűen helyre jut átélni és megnézni ezt, hogy a hegyekben nem úgy van a naplemente, mint mondjuk én is az Alföldön lakom, ott egész sokáig lehet látni, amíg ugye eltűnik a horizonton a nap. A hegyekben a nap nagyon hirtelen lebukik. Ahogy eléri a hegyek szintjét, egy 10 percen belül már sötét van a völgyekben. És ezt jelképezi ez a kijelentés is, hogy az egész emberiség úgy gondolkodik, látja egyébként, hogy valamit tenni kéne, látja, hogy nem jó felé haladunk, látja, hogy valami nagyon nincs rendben, de az ember mindig úgy gondolkodik, hogy még nincs olyan nagy baj, még van egy kis idő. Ez tény, mert van egy kis idő, mert ha nem volna idő, az Isten nem jelenne meg ilyen felhívással, hogy de még most is így szól az Úr. És azért ebből a szempontból ezt a körülményt is vegyük figyelemmel. De még most is. Akármilyen helyzet van. Azok, akik meghallják, és ugye megint egy igét idézhetnénk, vagy egy olyan kijelentés az Istent, ami nagyon sok igében elhangzik. Akinek van füle a hallásra, hallja meg az Isten üzenetét. Sajnos azt is kijelenti az Isten, hogy nem mindenki fogja ezt meghallani. Nem mindenki fog ezzel azonosulni. De így ezért hív föl, akinek van füle, hallja meg. Nem húzhatjuk ezeket a dolgokat a végtelenségig. Az emberi történelmet sem húzza az Isten a végtelenségig. Egyszer le fog zárulni. És hangsúlyozom, nem fenyegetésként adja az Isten, hanem inkább figyelmeztetésként, ébresztésként. Ezért is kerülnek elő aztán ilyen kijelentések. Már az első fejezet 13. 14. versében. Tehát 1.13.14-ben. Öltsetek gyászt és sírjatok ti papok. Jajgassatok ti oltárszolgái, jöjjetek és hájjatok a gyászruhákban, Istenem szolgái, mert megvonatott az étel és italáldozat Isteneteknek házától. Szenteljetek böjtöt, hirdessetek gyűlést, gyűjtsétek egybe a véneket, a földnek minden lakosát az Úrnak a ti Isteneteknek házába, és kiáltsatok az Úrhoz. És amivel összekapcsolja, 15. vers, jaj ez a nap, bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás úgy jön el a mindenhatótól. Erre tér ki aztán a második fejezet első versében is. Kifejezetten itt már azokhoz szól, akik az Istent valamilyen módon ismerik. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljött az eljön az Úrnak napja, mert közel van az. És ezzel kapcsolatban még ír itt nagyon sok mindent. És itt, ezen a háttéren, amikor az egészet lezárja, közvetlen a felhívás előtt is, ugye a 11.2.11-ben is ugyanazt olvassuk majd, bizony nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes, ki állhatja ki azt? Ugye ez is ismerős lehet, Malakiás könyvéből olvashatjuk, hogy és nem sok eljön az Úr az ő templomába, de ki szenvedheti el az eljövetelének napját? És kicsoda állhat meg az ő megjelenésekor? Ugyanezt az idézetet, ugyanezt a gondolatot tárgya elénk Joel próféta is, és ugye ez majd visszaköszön aztán Ámos könyvében, visszaköszön Habakuk könyvében, nagyon sok kis profétai könyvben. Egyébként érdemes megfigyelnetek, hogy amikor a legsötétebb volt a nép időszaka, ugye a 8., 7., 6. században, a legtöbb profétát akkor küldte az Isten. A legtöbb profétai könyvet, amit itt olvasunk, akár nagy proféta, akár kis proféta, ebben a körülbelül 200 esztendőben adta az Isten a népnek. És azért van ennek különleges jelentősége most itt a mi számunkra, ezeknek a rövid írásoknak is. Mert az Isten azt akarja velünk megértetni, hogy ne legyünk olyanok, mint az ószövetségi nép. Ne gondoljuk azt, hogy velünk ez nem történhet meg. De emlékeztek rá, hogy milyen gondolkodásmód volt Jeremiás korában is. Ugye olvashatjuk Jeremiás könyvében, amikor elküldi az Isten, én sokat szoktam erre hivatkozni, nagyon szeretek egyébként rá hivatkozni, mert nagyon fontos dolog. Elküldi Isten az ő profétáját, menj el az Úrnak házába, az ajtóba, bejárthoz, és mondja a népnek. És mit kell mondani az Jeremiásnak a népnek? Ne mondjátok, hogy az Úr temploma ez. Mert mi volt ennek az értelme? Hát mi biztonságban vagyunk. Hát mi az Isten házába járunk. Hát mi az igaz Istent imádjuk. És mit mond nekik az Isten? Ne mondogassátok ezt. Hogyan folytatódik az ige? Hanem, ha valóban megjobbítjátok a ti utaitokat, akkor lakom közöttetek, és akkor vagyok a ti Istenetek. Ez az üzenet most is aktuális nekünk is, ugyanígy, ebből a könyvből is ez jön le, de még most is így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úr az a ti Istenetekhez. Tehát megint csak arra hívja fel a figyelmet, hogy ne egy ilyen pátoszos, külsőleges, szép szavakkal elmondott bűnbánat legyen előttünk, és ez motiváljon bennünket, hanem egy valódi, tehát érezzük azt, hogy milyen helyzetben vagyunk, mert az Isten megmutatja, és tényleg küzdjük meg ezt önmagunkban, hogy úgy megyünk az Istenhez minden nap, hogy nem tudom egyébként, ki gyakorolja ezt ilyen formában. Böjtöléssel, sírással, kesergéssel is. És azért merem ezt a kérdést így föltenni, mert pont a zsidó levélben olvashattuk, az 5. fejezetben, hogy Jézus hogyan élte meg ezt a mindennapokban. Emlékeztek erre a kijelentésre? Zsidó 5-7-9, könnyű megjegyezni, hogy az 5-7-9-ből is ezt a két verset, ki az ő testének napjaiban, ugye? Emlékeztek erre a kijelentésre? Igen, itt is van. Könyörgésekkel, esedezésekkel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadított a halálból, és meghallgatott az ő Isten félelméért. Amikor ott voltatok a szombatiskolai tanulmányban, biztos, hogy tisztáztátok ezt, hogy mit jelentett ez, hogy képes megszabadított a halálból. Jézus számára minden egyes bűn lehetőség egyenlő volt a halállal. A mi gondolkodásunkban szerintem ez még mindig nincs a helyén sokszor. Bocsánat a kifejezésért, vidáman belesétálunk olyan helyzetekbe, és önfeledten, amit ő Jézus irtózott, és sírva könyörgött az Istennek, hogy emelje felül ezeken, és hogy erősítse meg ugye abban az elhatározásában, hogy ő, ahogy olvastuk a mai könyvben is, hogy a te akaratot szeretném teljesíteni, és azért jöttem, hogy mindenben a te akaratot teljesítsen. És valahol nekünk is ide kell eljutni, ha belegondoltok, hogy ott legyen a törvény a szívünkben, ott legyen a törvény az elménkben, de nem egy ilyen száraz formában, hogy én kívülről tudom a Bibliának X szakaszát, hanem az Isten szeretete és jelleme van ott, ami motivál. Az a belső motiváció van bennem, ami az Isten eléri. Nyilván ennek az eszköze pedig a Biblia, mert másképp honnan ismernénk meg az Istent. De hogy oda jusson ez a dolog, ahova kell, a szívünkbe, az értelmünkbe, hogy tényleg gyökeresen megváltoztassa az élethez magához, a bűnhöz és minden más egyéb dologhoz való viszonyulásunkat. Mert a felhívásnak az a része, hogy térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, nem véletlen. Akkor sem, most sem. És én sem úgy állok itt előttetek, mint aki teljes szívéből az Istenhez tért. Én is küzdöm ezeket veletek együtt minden nap, hogy eljöjjön az életünkben az, hogy az Isten valóban elmondhassa, hogy igen, átadtad az életedet, veled élem az életemet. Emlékezzünk Jézus kijelentésére. Aki megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázok. Egyértelmű kijelentés. De az is megvan előtte írva, amire itt is utal a Szentírás, ugye, ami jellemezte a nép lelkiállapotát akkor is. Nem véletlen szól a Biblia nekünk laodíciai lelkiállapotról. Tehát unásig hallgatja az ember sokszor ezeket a dolgokat, de nem hallottuk még eleget, mert még nem, nincs ott a helyén ez a dolog, ahol kellene. Nem egy új dolog ez, nem csak Laodíciának szól. Ugye mi jellemezte akkoriban is a népet? Az egyik része teljesen elégedett volt. Ugye ezt fejezik ki aztán a Jeremiási lelkület is, hogy amit tapasztalt, amivel szembenézett, hogy hát az Isten népe vagyunk, hát mi történhetne velünk? És mondja az Isten, és mivel egyenlő ez? Amit Jelenések 3.17-ben olvashatunk. Meggazdagodtam, gazdag vagyok, meggazdagodtam, nincs másra szükségem, nincs semmi másra szükségem. A másik rész, ez az egyik része, akkor is, most is. Mi jellemezte akkor a nép másik részét? Másik része már érezte azt, hogy valamit változtatni kéne, de annyiféle csüggesztő körülményt, gondolatot, egyebet hozott be az ördög az ő gondolkodásukba is, hogy szinte lehetetlennek tűnt nekik a változás. Nem tudom, bennünket ez nem környékeze meg sokszor, hogy egyrészt annyi idő óta küzdünk ezzel vagy azzal, annyi minden rossz irányba halad, de az Isten egy dolgot kér tőlünk, hogy azzal együtt, hogy ebben a világban élünk, mégse a körülmények vagy a saját gondolataink határozzák meg ehhez való hozzáállásunkat, hanem hogy Isten mond, az én jóságom, az én kegyelmem, az én szeretetem fölül fog téged emelni ezeken. Meg fogsz erősödni, de bízd az életedet rám. A szíveteket szaggassátok meg, mondja az Isten. A szívetekben legyen az a mélységes gyász, ami alapján ott lesz a vágy is bennetek. Mert az Isten soha nem hagy bennünket egy ilyen letargikus állapotban. Kerülhetünk ide. Ez nem kizárt dolog, mert az ember ember. Küzd és gyenge ember. De az Isten azt mondja, hogy ne maradj itt. Ne maradj meg ebben az állapotban. Én kiemellek téged. Én foglak téged kiemelni. Ugye erről szól utána a 14. versünk is a második fejezetben. Ki tudja, hát ha visszatérés megbánja. Mit jelent ez, hogy ki tudja, hát ha visszatérés megbánja? Mit kellett az Istennek megbánni? Ugye meg volt hirdetve egy bizonyos fenyítőítélet. Izrael népének is, az asszír fogság formájában, meg a szétszólatás formájában, Júda népének is, a babiloni fogság, és a szintén a szétszólatás formájában. De ott volt az is. Hogyha megvalósult volna Izrael életében, Júda életében, és ha megvalósul a mi életünkben, a mi helyzetünk annyiban más, hogy ugye itt az Isten nem konkrét fogságot hirdet meg, itt sokkal többről van szó. Itt arról van szó, hogy az ember elérje az élete célját az Isten szándékai szerint, amit maga olvastunk megint csak a szombati iskolában, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, vagy nem. Itt már nincs más választás. Itt már ebből a fogságból nem lesz visszahozata. De ha megvalósult volna az Isten szándéka a nép életében, az Isten világosan kijelentette volna, hogy amint majd utána rögtön Joel, mint profétikus látomást látja a következő szakaszában a könyvnek, hogy ha Izrael népe engedelmeskedett volna, ha Júda népe engedelmeskedett volna, az Isten valósággá tette volna mindazokat az áldásokat, amiket itt leír abban a jó néhány versben. Talán még annyit szeretnék ezzel kapcsolatban megjegyezni, hogy milyen célja van annak, amikor az Isten ilyen fenyegető ítéletet hirdet meg, vagy ha mikorunkat nézzük, amikor az Isten világossá teszi emberek előtt, hogy ez az emberi történelem nem tart örökké ebben a formában. Az emberi történelem örökké tart, csak nem ebben a formában. Mi a célja az Istennek ezzel? De nyilvánvalóan az, hogy az emberben elvégezhesse az Isten azokat a jellembeli korrekciókat és változásokat, vagy ahogy szoktuk mondani, az Isten megépíthesse a saját jellemét bennünk, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy az ember örök közösségben lehessen az Istennel. Itt írja, ezért is idéztem ugye Zsidó 5-7-9-ből Jézus ima küzdelmeit, ugye a böjtölés, sírás, kesergés, ez mind annak a szívből jövő imádságnak a része, ami oda vezet, hogy az Isten szóba állt a mi imádságunkkal. És itt szeretném megjegyezni azt, hogy nem tudom, hogy nem vagyunk-e úgy néha, hogy elfelejtkezünk arról, hogy mi is az imádságnak az igazi célja az ember életében. Nem tudom, hogy ti vagytok-e úgy vele, és ezt mindenki nyilván maga eldönti. Vagytok-e úgy vele, hogy valamit kérünk az Istentől, és küzdünk azért, hogy az Isten azt a valamit megadja nekünk, amit mi kérünk. És akkor ez még mindig ott tart az imádság, hogy én okosabbnak gondolom magam az Istennél sok tekintetben. Én azt gondolom, hogy amit én helyesnek tartok, azt az Isten biztosítsa a számomra, és én megyek tovább azon az úton, amin elindultam. Az igazi imádság azonban arról szól, hogy nem az Istent változtatja meg. Nem az Isten gondolatait, felőlünk elrendelt céljait fogja az Isten megváltoztatni. Az igazi imádság bennünket változtat meg. A mi hozzáállásunkat változtatja meg. A mi Istenről alkotott képünket változtatja meg. A mi reménységünket erősíti meg. A mi jellemünket alakítja át. Tehát az imádkozó maga változik meg az ima által. Mi magunk változunk meg. És az Isten pont erre akar bennünket sarkalni ezekkel a dolgokkal. Azért imádkozzunk, hogy amikor az Isten elé hozunk egy ügyet, az életünk bármilyen dolgát, addig legyünk ott ebben az imádságban, amíg, és ugye erre vannak konkrét kijelentéseink, addig maradjunk ott, amíg el nem vesszük az Isten válaszát. Vagy annyiszor menjünk vissza, amíg meg nem értjük az Isten válaszát. Készül egy könyv egyébként, hoztam bele egy rövid kis részletet, most már nem lesz idő felolvasni, de ha kész lesz, majd el tudjátok olvasni. Az ima hatalma, ez a könyvnek a címe, ahol konkrét témánként, fejezetenként Ellen White idézetekkel állított össze a szerző tematikusan, és van egy ilyen fejezet, hogy hogyan hallgatja meg Isten az imákat, és milyen módon kell nekünk ezekben partnerek lenni az Istennel. Tehát érdemes erre figyelnünk, hogy amikor az Isten erre hív fel bennünket, akkor abszolút arra hív bennünket föl, a teljes szívünkben való hozzáfordulás okán, hogy engedjük azt, hogy az Isten egészen átalakítsa az életünket, mert minden emberi próbálkozás önmagában kudarcra van ítélve. Az Isten soha nem mondta azt egy embernek sem, hogy változtasd meg magad. És az emberek nagyon sokszor így gondolkodnak, hogy majd én tudom. És annak mindig az volt az eredménye, az ember mindig egy ferde és görbe úton járt. De szívleljük meg ezt a kijelentést mi is, és ha kérhetek benneteket, olvassátok ezt a könyvet, tényleg nagyon rövid, de nagyon annál tanulságosabb. Olvassuk ezt a könyvet azért, hogy azokból a párhuzamokból is, amiket felismerünk majd, megértsük, hogy az Isten miért tárja ezeket elénk. Hogy az Isten mennyire szeretné azt, hogyha mi teljes szívünkből hozzátérnénk. Mennyire vágyódik az Isten a mi velünk való közösség felé és a közösség iránt. Adjuk meg az Istennek azt a lehetőséget, hogy ez megvalósítsa az életünkben. És hogy megvalósuljon ez, hiszen amit alapgondolatként felvetettünk, de még most is így szól az Úr, ez legyen nekünk is egy olyan motiváció, amely segít bennünket abban, hogy helyesen látjuk az Istent, és belekapaszkodunk abba a segítségbe, amit az Isten ebben nekünk napról napra adni akar. De még most is így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Adja meg a jó Isten mindannyiunknak azt, hogy ezt megértve és gyakorolva mindez valósággá váljon a mi életünkben is. Ámen. Imádkozzunk. Áldott Istenünk, jó Atyánk! Hálásan köszönjük meg nem szűnő hívásodat, azt a forró vágyakozást, amellyel utánunk, gyenge és botladozó emberek után vágyakodsz. És pontosan azért, hogy te legyünk gyengék és botladozóak, hogy abban a csodálatos hatalomban, erőben részesítesd bennünket, amely a veled való közösségből származik. És tudjuk, Istenünk, hogy nem csak egy erőt, nem csak egy hatalmat szeretnénk befogadni, hanem téged, a személyes, élő Istenünket, aki ilyen csodálatos módon akarsz velünk egyé válni, hogy Jézus Krisztusban befogadhass bennünket, és ne csak rövid időre, hanem az idők végezetéig, sőt örök időkig, mondhatnánk így, hiszen arra hívsz bennünket, hogy azt állíthass helyre mindannyiunk életében, amiből kiestünk a bűneset következtében, hogy eljuthassunk abba a felfoghatatlan, kibeszélhetetlen, dicsőjű törömbe, amit a veled való közösség jelent. Segíts Istenünk, hogy amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy bármi csüggesztene bennünket, vagy akár a saját állapotunk, vagy bármi egyéb, még szorosabban kapaszkodjunk beléd, ahogyan énekeltük is, hogy hozzád vigyük a mi elcsüggett lelkünket, hogy megújulhassunk. Te nálad van az üdv forrása, egyedül te tudsz bennünket betölteni azzal a szeretettel, amely tényleg igazi, helyes és tiszta motiváció lehet az életünkben. Segíts, hogy ez megvalósuljon, segíts, hogy ennél kevesebben ne érjük be. Lássuk meg a te szándékaidat, és azonosuljunk azzal, és szánjuk oda az egész életünket. Köszönjük, Urunk, hogy ezt még megtehetjük, és segíts bennünket, hogy a hit békéjével, nyugalmával küzdjük meg ezeket a küzdelmeket. Jöjjünk rá, hogy nem kell egyedül küzdenünk, ott vagy velünk folyamatosan, ha mi ezt kérjük, és ha mi ezt igényeljük. Hiszen te olyan tapintatos Istenünk vagy, hogy semmit nem erőltetsz az emberre. Add meg, Istenünk, hogy mindig tisztában és tisztában lássuk, hogy ki vagy te, és ki vagy te nekünk személyesen. Hálásan köszönjük Jézus Krisztus áldozatát, amely lehetővé tette, hogy az ő érdemeiért eléd jöhetünk. Köszönjük mindezeket az ő kegyelméből, és a te kegyelmedből, Urunk. Ámen.